Én is szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet szombatnapi Isten tiszteltünk alkalmából. Nyissuk meg a Bibliánkat Ezékiel könyvénél, és Ezékiel könyve 18. fejezetéből olvasnám a 21-től a 24. verset. Tehát Ezékiel 18, 21-től 24. vers. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekedik, élvén éljen, és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lészen, az ő igazságáért, amelyeket cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen. Nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. És ha az igaz, elhajol az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik minden utálatosság szerint, melyeket a hitetlen cselekedett, cselekszik, nem, de éljen-e. Semmi gonoszságáról, amelyeket cselekedett emlékezés, semmi igazságáról, amelyeket cselekedett emlékezés nem lesz, gonoszságáért, amelyet cselekedett, és az ő vétkéért, amelyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. Eddig olvastam az igét, és a következő általános gondolatok juthatnak eszünkbe ezen négy Ezékiel igevers kapcsán. Először is, hogyha a 21. verset nézzük, ez minden korszaknak szól a Biblia természetesen, de ki lehet jelenteni, hogy a mai korban ez különösen megszívlelendő és tanulságos, hiszen a Biblia szól arról is, hogy az idők végére különösképpen az lesz jellemző, hogy a bűn, az önzés szétterjeszkedik, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Tehát természetesen az önzésnek mindig megvoltak ezek a jellemzői, hogy mivel az ember ugye a bűneset óta minden ember, tehát már Ádámnak és Évának az első gyerekei is bűnre hajló természettel születtek, és mivel születésünktől fogva mi alaphelyzetben nem járunk az Istennel, ezért szükségszerűen vétkeket követünk el, és tulajdonképpen, hát ha még nem is tekintünk úgy magunkra, életünk elfolyt éveiben sem, mint gonosztevőkre adott esetben, mert lehet, hogy ezt a fogalmat a hétköznapi életben valami egész másra használjuk, tényleg esetleg a kirívó nagy bűnökre, azért mi is az életünket úgy kezdtük, hogy az Istentől távol. És aztán valamikor az Isten ugye megszólított minket. És természetesen a mi életünkben is ennek a megszólításnak nem engedtünk volna, azért idővel a bűnök egyre jobban növekednek. Na most ez így van az emberi történelemben is. Ez persze nem azt jelenti, hogy évezredek múltak el az emberi történelemből úgy, hogy nagy bűnök nem következtek be. Mert ez nem igaz. Hát látjuk, hogy az első testvérpárnál már megtörtént az első gyilkosság. Ugye azért testvérgyilkosság, tehát ez még a gyilkosságok között is egy, hát egy kiemelkedő kategória, egy külön kategória. Tehát nem arról van szó, hogy a bűn szétterjeszkedik, mint a gazdag lombozatú vadfa, vagy az azt jelenteni, hogy a korábbi időszakokban, tehát sok száz vagy több ezer évvel ezelőtt nem történtek nagyon nagy bűnök, de történtek, csak ezek mennyisége is, és olykor a nagysága is egyre jobban megsokasodik. Az idők végéről is szól a Biblia, amikor azt mondja, hogy ahol, ugye, amikor a bűn megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Na most ennek az egyik ellenszere lehet ez az Ezékiel igevers, a 18. fejezet 21. verse, ami azt mondja, hogyha a gonosztevő megtér az ő útjáról, és igazságot cselekszik, Isten szerinti igazságot cselekszik, fokozatosan elkezdi betölteni a törvényt, akkor az lesz az eredménye ennek az ítéletben, hogy semmi gonoszságáról említés nem fog esni, és az igazságáért azokat, az igaz dolgokért, hogy ő élt egy gonosz addig élet után, ugye élvén éljen. Ez főleg a mai időkben elgondolkodtató, amikor a bűn tényleg szétterjeszkedik, mint egy gazdag lombozatú vadfa. Azt hiszem, különösebben még ha valaki nem is ismeri a Bibliát, csak egyszerűen körülnéz a környezetében, vagy akár ha más országba is ellátogat időnként, akkor még tágabb a perspektívája, azt látja, hogy ez igaz, hogy ténylegesen a bűn az egyre hatalmasabbá válik, és azt mondja itt Ezékiel nekünk, hogy nem lehetnek olyan bűnök, amikre azt mondjuk, hogy onnan már lehetetlen megtérni. Tehát, hogy onnan már lehetetlen az, hogy az Isten szavát valaki meghallja. Egyedül egy ilyen állapot van, amikor már valaki minden határon túl az isteni kérelésekkel szemben nemet mondott, és egy idő után már nem képes, nem is vágyik, nem is képes visszafordulni, nem önmagától nem képes erre, hanem még Isten kegyelmével sem. Ezt az egyetlen egyet kivéve, ugye minden bűnre van bocsánat, tehát nincsenek azok a nagy gonoszságok, amiket ha emberek elkövetnek, akkor mi lemondhatunk róluk. Ez egy nagy tanulság, ugye ezen ezékieli igeversből, főleg az olyan világban, amikor ezek a gonoszságok tényleg már egyre hatalmasabbak, és egyre kirívóbbak, és gyakorlatilag emberi szemmel nézve már azt mondanánk, hogy ezek már az égre kiáltanak igazság szolgáltatásért. De itt az Isten azt mutatja meg nekünk, hogy a nagy gonoszságokat elkövetőkért is küzd, és ezt a küzdelmet ő nem adja föl, hanem arra vágyik, hogy a gonosz útjaikról ezek az emberek megtérjenek. Ez az egyik tanulság ebből az igeversből. És gyakorlatilag egy másik tanulság is van belőle, főleg ha összevetjük a 24. verssel, aminek bizonyos értelemben ennek a 21-nek a fordítottja. Hogyha az illető igazságot cselekszik, igazságban jár, tehát tegyük fel, hogy az Isten megszólította, és egy ideig jár Isten igazságában. Ugye mindenki tudna mondani bibliai példát a 21-re, meg a 24-re is. És jár az Isten igazságában, de azt mondja, ugye, hogy az igaz elhajol ettől az ő igazságától, és gonoszságot cselekszik, akkor viszont ráennek, és ezekben megmarad. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki elhajol az igazságától, és vétkezik egyszer, vagy kétszer, vagy többször, hanem úgy hajol el az igazságától, hogy eltér, és a gonoszság fegyveréül adja magát, akkor ugye az igazságairól nem lesz említés, amiket cselekedett az ítéletben, hanem a bűneiért meg kell halnia. Ebből nem az következik elsősorban, hogy csak az életünk legvége számít. Mert ebből felületes olvasó azt a következtetés vonhatná le, vagy aki csak először olvassa ezt, hogy hát itt valami nem stimmel itt az isteni igazság szolgáltatással, mert most csak az életem vége számít. Leélhetem az egész életemet igaz módon, Istennek tetsző módon, és a végén elhajolok az Istentől, és úgy maradok, akkor olyan, mintha nem is lett volna igaz életem, ha pedig az egész életemet gonoszságban töltöm, és a végén megtérek az Istenhez, és őt választom, és bizonságát teszem annak, hogy megváltoztam, akkor olyan, mintha az egész gonosz életem nem számítana, tehát, hogy csak az életemnek a vége számít. Hát ugye nyilván ez nem ezt jelentem, sokkal inkább azt hangsúlyozza az írás, hogy egész életünkön keresztül folyik értünk a nagy küzdelem. Tehát mi egy olyan küzdelemnek a részesei vagyunk, ahol ennek a világnak két nagy hatalma, és most ugye ha évtizedek ezelőtt lennénk, akkor hozzátenném, hogy nem az Egyesült Államokra és a Szovjetunióra gondolok, hanem ennek a világnak a két meghatározó hatalma, ugye, akik nincsenek azért egy súlycsoportban, csak néha, ha engedünk a kisebbnek, akkor azt gondoljuk, hogy egy súlycsoportban vannak. A két meghatározó hatalma végig küzd minden egyes emberért. Egészen addig, amíg valaki úgy nem dönt, hogy ő már kiáll ebből a küzdelemből, és nem kér többet az Isten fáradozásából. Ez az Isten, illetve az Isten ellensége, ugye Sátán is, mind a ketten küzdenek minden egyes emberért. Ezért van az, hogy aki gonoszságot cselekszik, annak nem dől el a sorsa egészen addig, amíg ebbe, mint a kivonulás egyiptomi fáraója, bele nem keményedik. Amíg ez nem történik meg, addig van remény, és addig mi se adjuk fel érte a küzdelmet. Kettő, nem könnyelműsködhetünk, és nem tehetjük meg azt, hogy azt gondoljuk, hogy mi jó helyen vagyunk, és ezáltal tulajdonképpen mi biztosítva vagyunk, mert mi egyszer szóba álltunk az Istennel, és lényegében megtértünk, és az Isten elhívott egyházában, ráadásul ugye jó helyen vagyunk. Ez semmi biztosítékot nem jelent, hiszen szólít arról, hogy az igaz is elhajolt az igazságától. Ugye tudunk ilyenre bibliai példákat mondani, hiszen tudunk olyan bibliai életet, és hát nyilván az ember a környezetében is körülnézhet, csak ő nem lát a szívekbe, ezért nem tudja, hogy az az állapot, amit lát, az végérvényese vagy nem. De a Bibliából viszont tudjuk, mert az Isten kijelentett bizonyos dolgokat. Ugye az első esetben nagyon jó példa, sokszor emlegetett ószövetségi példa, Manassénak a példája, aki évtizedeken keresztül követte el a súlyos gonoszságokat Izraelben, ráadásul úgy, hogy valamilyen mértékben ismerte az Istent, és elárasztotta a Jeruzsálemet vérrel, gonoszságot gonoszságra halmozott. Az emberek többsége nyilván, hogy ma mondanánk, már egy lyukas két filéres se adott volna érte, ami az örök életet illeti, de az Isten nem mondott le róla, és megtérésre tudta vezetni. Hogy ez valódi megtérés volt, azt Manassének a fogságból való visszajövetele utáni cselekedetei tükrözték, amikor is igyekezett helyre hozni, amennyire lehetséges ez, azt a sok rettenetet és azoknak következményét, amit elkövetett az utóbbi években, évtizedekben. Ez a 21. verse jó példa az ő élettörténete. 24. verse is sajnos van jó példa, ugyancsak mondjunk egyet például az Ószövetségből, ugye az ószövetségi még együtt lévő Izraelnek ugye az első királya, Saul király, ugye aki nagyon jól indult, tényleg igazságot cselekedett, utána lehet olvasni, és sajnos a végén odajutott, hogy elveszett, és minden, azt megelőzően már minden figyelmeztetést sorban egymás után visszautasított. Most tulajdonképpen azt kell nekünk ebből látni, amit már említettem az elején is, hogy a nagy küzdelemből senkit el nem bocsájtanak. Nem tehetjük meg azt, hogy kiállunk ebből a küzdelemből, és azt mondjuk, hogy mi már elértünk valamiféle célt, és ezt megtartjuk ezeket az eredményeket, mert óhatatlanul akkor zuhanni fogunk lefelé. Ugye Pál apostol ezt az új szövetségben úgy fogalmazza meg az egyik korintusi levélben, hogy azt mondja, hogy megsanyargatom testemet, mielőtt itt bármiféle önkízásra gondolnánk, az azt jelenti, hogy a természetem, a test, itt a szarx szónak a jelentése, a természet, amit örököltünk a felmenőinktől. Tulajdonképpen ebben már azért benne van az is, hogy ezen mi is alakítottunk. Megsanyargatom testemet, hogy még másoknak az evangéliumit hirdetem, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Tehát ugye itt is azt fejezi ki Pál ezzel, hogy mivel ő a megtérése után a halála napjáig hirdette az evangéliumot, sőt még a halálával is. Ezért ez Pálra ugye a megtérése után egész életére igaz volt, hogy amíg másoknak az evangéliumot hirdetem, magam valami módon méltatlanná legyek. Tehát, hogy végig tart az a küzdelem, hogy a természetem felüljövő kívánságoknak nekem nemet kell mondani. És ha mégis igent mondtam, akkor el kell rendezni a bűneimet Istennel, és ha szükséges, akkor az emberekkel is, és ha elestem is, akkor fel kell állnom. Mert ez a nagy küzdelemnek a lényege. Hogyha mindvégig bízok Krisztusnak a kegyelmében, akkor nem veszhet el az ember. Még akkor sem, hogyha nagyon eltévedett. És ezen igéknek az igazság tartalmát egy életúton szeretném bemutatni, most nem mondjuk Manassén, mert az ő életén leginkább a 21. vers igazságát lehet bemutatni, és nem Saulén, mert az ő életén leginkább sajnos a 24. vers igazságát lehet bemutatni, hanem egy másik bibliai, ószövetségi bibliai személyén, mégpedig még egyben lévő Izrael harmadik királya, Salamon életén keresztül nézzük ezt meg, mert ő egyben nagyon jól példázza mindegyik igeverset. Egyébként Egyébként mi magunk is, mert mi is, ugye, amikor megtértünk, a helytelenségeinkből tértünk meg, aztán reméljük, hogy a 24-et nem példázzuk. De sajnos az a helyzet, hogy Laodicea népe példázza azt is, majd erre később visszatérünk, csak legfeljebb nem látjuk magunkat így. De nézzük meg Salamonnak az életét. Salamon élete, most természetesen onnan indítjuk ezt, amikor Salamon már Dávid utolsó életének utolsó éveiben elfoglalta a trónt, tehát ez azért általában nem volt jellemző, de ekkor ez megtörtént, és Dávid akarata szerint, Dávid tanácsa szerint ő valóban igazságot cselekedett, és valóban istenfélő módon járt az Istennel. Ezt látjuk több történetből is. Először is uralkodása elején elment Gibeába a népnek a vezetőivel, a népnek a véneivel, és tanácskoztak és imádkoztak Istenhez. És Salamonnak az imája az bizony nagymértékű alázatot tükröz. Ugyanis az ezékieli igeverseknek nagyon fontos tanulsága az, hogy az embernek az élete végéig növekednie kell az alázatban. Az Isten iránti alázatban. Tehát ez nem valami alázatoskodás. Ez egyszerűen az, amiről Péter apostol szól, hogy alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztalhasson titeket annak idején. Tehát ez az, hogy amikor ütközik a saját természetemnek a kívánsága, és az Isten igéje, akkor én tanuljam meg az életem során, hogy könyörögjek azért, hogy az Isten igéje mellé álljak, az Isten kívánsága, az Isten akarata mellé álljak, és ne pedig a saját kívánságom mellé. Jézus is leginkább ezért küzdött a Getsemánéban, hiszen ugye ő is imában küzdött azért, érzékelte az emberi természete felől jövő késztetéseket, sátáni kísértéseket, és mi volt ott a kísértésnek a lényege? Ami kulcsfontosságú a mi életünk szempontjából, mert ha ott engedett volna, akkor mi nem beszélnénk most semmiről. Ugye az, hogy álljon föl, adja fel ezt a küzdelmet, nem kell neki ezt végigcsinálni, hiszen az ember úgyis hálátlan, nézd meg, hogy még a tanítványaid is mind elfutnak, ugye nézd meg azt, hogy a egyik legműveltebb tanítványod, akire minden tanítvány felnézett, elárult téged, az egyik legbuzgóbb tanítványod, olyan helyzetben, ami ráadásul nagyon messze volt bármiféle életveszélyes helyzettől, nem mintha ez indokolná ezt, megtagadt téged, hát érdemes ezekért az emberekért küzdeni. Érdemes küzdeni azért, hogy a választott néped, amelyikért 1500 évig küzdött az Isten, amelyikért 1500 évig küzdöttél, az elveti a megváltóját. Tehát érdemes ezekért az emberekért küzdeni. Ugyan már, Krisztus, állj föl, töröld le azokat a véres veríték cseppeket, és menj vissza az atyához. Ez nagyon nagy kísértés volt, visszamehetett volna, nem követett volna el bűnt, csak mi elveszünk. És ugye ott is arról szólt ez a küzdelem, hát ki is fejezte az imádságában, hogy atyám, minden lehetséges néked. Múljék el tőlem ez a pohár. Ez volt a természetének a kívánsága. Az emberi természet visszaéled a szenvedésektől. De hozzátette, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Na, az egész életünkön keresztül zajlik ez a küzdelem. Jönnek az emberi természetünkön át sátán kísértései, és nekünk legcélszerűbb és legjobb érdekünkben áll, és a környezetünknek is az a legjobb, bár nem mindig így látják, hogyha én amellett döntök, ami az Isten akarata az adott kérdésben. És Salamonra visszatérve, amikor Salamon imádkozott Gibeában, akkor kérhetett volna mit? Kérhetett volna hatalmat, gazdagságot, hosszú életet, és így tovább, de ő mit kért? Emlékszünk erre? Bölcsességet kért. És honnan fakadt ez? Honnan fakadt ez, honnan fakadt ez, hogy alázatos volt? Hogy felismerte, hogy az ő képességei, készségei elégtelenek ahhoz, hogy ennek a király, ennek a nagy nemzetnek igazságos, méltányos királya legyen. És az Isten a válaszában, hogy mivel nem kértél gazdagságot, nem kértél hosszú életet, hanem bölcsességet kértél, az Istennek tetszett ez az alázat. Ezért megadta neki azt is, amit nem kért. Tehát megadta neki például a gazdagságot is. Veszélyes dolog egyébként egy embernek gazdagságot adni? Hát ha kiesik az alázat állapotából, akkor veszélyes. Ha viszont az alázat állapotában van, akkor se a gazdagság, se a hatalom nem veszélyes. De ezért mondja még a hétköznapi bölcsesség is azt, hogy hatalmat azoknak adjunk, akik nem kérik ezt a hatalmat, akik nem vágynak a hatalomra, akik nem szeretik a hatalmat. Mert ott kisebb az esélye annak, hogy visszaélnek vele. Na most az Isten nyugodtan adhatott Salamnak az alázat állapotában olyat is, amit nem kért. Nyugodtan adhatott neki gazdagságot is. Mert amíg alázatos az ember, a gazdagságot is megfelelően tudja felhasználni. Nagyon jó példa erre Jobbnak az élete, nagyon jó példa erre Ábrahámnak az élete, mindegyikőjük gazdag ember volt. Hogy a mai mértékkel nézve gazdagok voltak-e, hát a világi mértékre gondolok. Természetesen abban azért már olyan biztos nem vagyok. Mert ahogy a bűn szétterjeszkedik, úgy iszonyatos gazdagság mellett iszonyatos nyomor jelenik meg. Minél inkább szétterjeszkedik a bűn, ez annál inkább jellemző. Tehát azt látjuk az élete elején, hogy alázatosan járt Salamon az Istennel. Ugye egy másik példa a templom szentelési ima. Ezt is mindannyian ismerjük. Ugye ott miben nyilatkozik meg az alázat? Mert ott leginkább arról szól, ugye szinte visszatérően, ez egy profétikus imádság, amelyben nagyon határozott profétikus elemek vegyülnek, hiszen olyan dolgokat említ az imádságában Salamon, amik majd sokkal később következnek be. És ha például ez a te néped, ugye, elhagy téged, és a fogságot helyén majd hozzád kiállt, akkor hallgasd meg őket. Tehát ugye, és visszatérően ez ismétlődik az imádságában, hogyha ez a nép eltávolodik tőled, de hozzád kiállt, amikor már látja, hogy ő nem jó helyen van, és nem volt jó ez az út, amit választott, és vissza akar térni az Istenhez, akkor hallgassa meg őket az Isten ezen a helyen. Ugye ez is az alázatot fejezi ki, mert nem mondja azt Salamon, hogy hát ez a te választott néped, Uram, ezért hallgasd meg őket. Nem hivatkozik ennek a népnek esetlegesen fényesebb időszakaira, napfényesebb Isten szerinti cselekedeteire. Nem hivatkozik érdemekre, hanem egyedül az Isten kegyelmére hivatkozik, és ez bizony mélységes alázatot jelent. Mire hasonlít ez a példát? Emlékszünk arra a római századosra, aki eljött Krisztushoz, hogy meggyógyítsa Krisztus az ő szolgáját. És hát elküldte, mielőtt ő jött volna, elküldött kiket? A véneket. És a vének mit mondtak Krisztusnak? Így van, hogy méltó, hát megérdemli ez az ember, hiszen annyi sok jót tett, ugye, velünk, így van, adakozott, meg egyébként is egy rendes ember, tehát vannak érdemei. Az érdemeire hivatkoztak Krisztusnál, hogy megérdemli ő azt, megszolgálta ő azt, hogy teljesítsd az ő kérését, hogy meggyógyítsd az ő szolgáját. És ezzel szemben maga a százados mire hivatkozott? Nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj. Tehát nem vagyok méltó arra, hogy oda jöjj, ahol a beteg szolgán fekszik, aki amúgy rabszolga, és a rabszolgát ugye annak idején semmiben nézték, tehát kevesebbet ért, mint egy eszköz. Hát pótolható volt, olcsón lehetett vásárolni. Hát meghalt, tehát veszünk egy másikat. Tehát ilyen volt egy rabszolgának a becsülete, az értéke. Már abból is látszik, hogy ez a százados elütött az átlag emberektől, hogy ő ezért a szolgáért úgy küzdött, mint aki egy emberi lény. De nem tekintették ebben a korban a rabszolgákat emberi lényeknek. De az meg főleg, hogy nem vagyok méltó, hogy a házamba jöjj és meggyógyítsd ezt a szolgát. Tehát ő Izrael vénjeivel ellentétben irgalomra szorulónak találta magát. Izrael vénjei szerint pedig megérdemelte, kiérdemelte, hogy az Isten megtegye neki azt, amit kér. De hát ugye fokozta ezt az egészet azzal, hogy amikor az ő hitéről bizonságot tett, hogy hát nem, azért se kell, hogy elgyere, nem csak azért, mert nem vagyok méltó, hanem azért sem kell, hogy elgyere, mert csak egy szót szólj, és meggyógyul. Tehát ugye valódi, és ezt Krisztus ki is fejezte, hogy ilyen hitet egész Izraelbe se találtam. Mert a valódi hitnek mindig egy valódi alázat az alapja. Alázat nélkül valódi hit nincs. Mert az alázat nélkül nem fogom átérezni az Istenre szorultságomat. Ha én olyan vagyok, aki meg tudom oldani a saját dolgaimat egyedül, akkor ugye mi szükségem van az Istenre. És a templom szentelési imában itt látszik az alázat, hogy nem hivatkozik a nép érdemeire, nem hivatkozik bizonyos pozitív, fényes időszakokra, amikor a nép tényleg Istennel járt. Hát ezek rövid idők voltak sajnos. És akkor sem volt igaz az mindenkire. Hanem egyszerűen az Isten irgalmában bizakodik. Nem hivatkozik emberi érdemekre. Tehát ez is mélységes alázatot tükröz. És hát egy harmadik történet, hogy érzékeljük, azért részletezem ezt ennyire, hogy érzékeljük azt, hogy mennyire istenfélelemben alázatosan járt Salamon az Istennel uralkodása első éveiben. Az Isten ugye azt mondta, hogy az Izraelt naggyá kívánja tenni. De persze úgy kívánja naggyá tenni, hogy ők istenfélelemben az Istennel járnak, és annak az áldásai eljutnak máshova is, mint hírek. Na most ez annak idején azért nehezebben ment, mert nem a tömegkommunikáció világában éltek. De nem volt internet, nem volt rádió, nem volt televízió. Ma kis túlzással hamarabb megtudjuk a híreket, mint ahogy megtörténnek. Tehát ugye, hát ez természetesen túlzás, de azért ugye nem sok idő telik el, és már olvashatunk az eseményekről. Hát az most messzire vezetne, hogy most abba belemenjünk, hogy melyesen, hogyan szűrik ezeket az eseményeket, ez most nem célja a mai alkalomnak. Viszont ugye akkoriban is eljutottak a hírek, csak lassabban. És hát akkoriban az utazások is nehezebbek voltak. Tehát nem úgy működött az ember, hogy valahol Etiópia tájékán, mondjuk Addis Abebában, azt hiszem az Etiópia fővárosa, igaz? Ott biztos van repülőtér, általában a fővárosokban szokott lenni nemzetközi repülőtér. Ott ugye az ember felszáll, és pár óra múlva leszáll mondjuk Jeruzsálembe, lehet, hogy valahol át kell szállni, közben nem tudom, még soha nem tettem meg azt a távolságot. Tehát ma pár óra is oda lehet érni. Régebben az utazások kockázatosabbak voltak, hosszabbak és veszedelmesek. Azért ma sok helyütt azt mondjuk, hogy rogyadozik már a közbiztonság, de alig, hanem nem mondanánk ilyet, hogyha ismernénk behatóan az akkori viszonyokat. És hát képzeljük el, hogy Sába vagy Séba királynője, amikor eljött Salamonhoz, amikor milyen hírek juthattak el hozzá, hogy úgy döntött, hogy több ezer kilométer távolságról, nem mondjuk mit tudom, nagyjából 2-3 órás repülőúttal, vagy 3 órás repülőúttal eljön, hanem sok hetes, ugye úttal, kísérettel, de hát a kísérettel sem volt 100%-os a biztonság, eljön, milyen hírek juthattak el hozzá. És akkor mit olvasunk a Bibliában erről a látogatásról? amikor ő meglátogatta Salamont. Hát először is elcsodálkozott azon, hogy Salamon minden kérdésére tudott válaszolni. Pedig ő készült, a bibliai leírásból látszik, hogy készült nehéz, fogós kérdésekkel. De Salamont nem tudta megfogni. Na most azért találnánk-e ma olyan embert, hogy nehéz, fogós kérdésekkel készül valaki hozzá, és hogy minden kérdésre tud válaszolni. Ez csak Isten bölcsességével lehetett ez, és nyilván a királynőben nem ébredtek kétségek ezen válaszok helyes voltát illetően, hanem igencsak elcsodálkozott ezen. De amin még jobban elcsodálkozott, az az, hogy még a fele sem jutott el hozzám azoknak a híreknek, amik valóságban igazak. Ők valójában nyilván megfordult benne némi kéte is, ilyenkor mindig megfordul az emberbe, hogy keltődik egy kíváncsiság, hogy aj, de jó, hát ezt látni akarom, hát ezek ilyen jó dolgok, ezek látni akarom, de mindig megfordul az emberbe némi kétre is, hogy vajon tényleg így van. Győződjünk meg a saját szemünkkel. Akár megfordult benne kétre, akár nem, eljött, és azt tapasztalta, hogy még a fele sem jutott el hozzá hírként, mint ami ténylegesen történik ebben az országban. Ebben a királyi udvarban is. Tehát azért Jeruzsálem ugye nem határváros volt, azért ott az ország egy bizonyos részén keresztül kellett jönni, tehát ő nem csak a királyi palotát látta utazása során, ő mást is tapasztalt, de a királyi palotában lévők is megfogták őt. Tudnék szerintem, ami az egyik legnagyobb befolyást gyakorolta rá, az az volt, hogy hogyan bánt Salamon az ő szolgáival. Ugyanis mit mond a Biblia, hogy általánosságban a hatalmasok hogyan bánnak az alávetettekkel? Az uralkodók. Ugye hatalmaskodnak rajtuk, és még Lukács hozzátesz, hogy és még jól tevőknek hívattatják magukat. Na most nem csak ma van így, ez régen is így volt, csak a mai nap ez már rafináltabban történik, régen nyíltabban ment a nyomorgatás, de az ugyanígy így volt, hogy elvárták azért, hogy a nyomorgatót azért tisztelje a nép. És nyilván, mint királynő, volt tapasztalata más környékbeli országok uralkodói módszereiről is, és mit tapasztalt Salamon udvartartásában? Azt tapasztalta, hogy a szolgái is tisztességes módon élnek, ez a király nem nyomorgatja a népet, hanem épp ellenkezőleg gondoskodik a nép jólétéről, Isten félelemben uralkodik. És az uralkodását ő szolgálatnak tekinti, és nem alkalomnak arra, hogy egy népet kizsákmányoljon. És ez nagyon megfogta az uralkodónőt, mert nyilvánvaló volt, hogy nem ez az általános. Mert az általánosságot tapasztal az ember, vagy olyan hírek jutottak volna el hozzá Salamonról és az uralkodásáról, ami máshonnan is eljött, hát eszébe se jutott volna eljönni. De még több volt az igaz, több volt a világosság annál is, mint ami hozzájutott. És egy nagylelkű, méltányos, istenfélű uralkodót ismert meg Salamonban. És hogy tényleg alázatos volt Salamon, hajlamos az ember magának tulajdonítani azt, amit elért. Hát nem csak király, mi kis emberek is. Hát ugye ma olvastuk, hogy éppen Szombatiskolában a fáraóról, mit olvastunk? Az én folyom, amit én teremtettem. Nabukodonozor, mielőtt ugye az emberi létből, hát a történészek azt mondják, hogy ugye megőrült, mert egy történész az észre nem tudja felfogni, nem is tehet róla, hogy nem tudja felfogni, hogy állati sorba süllyed le valaki emberi lényből, lényegében majd, hogy nem egy állati lényé válik. De ezt egy történész, aki nem megtért ember, ezt, erre csak azt tudja mondani, hogy megőrült. És hát ugye ott is látjuk ezt, hogy azért el tud jutni alázatra, de azt látjuk, hogy Salamon nem magát magasztalta föl. Ezt honnan látjuk? A Séba királynője milyen tanulságot vont le végül, mint egy összegzésképpen? Emlékszünk erre? Ki dicsőített meg a királynő? Hát bölcs uralkodó vagy te, Salamon, naggyá tetted a birodalmadat, igazságos, méltányos módon uralkodó vagy. Nem ezt olvassuk a Bibliában? Nem. Hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy Istennek adta a dicsőséget. Hogy áldott legyen az az Isten, aki téged ilyen uralkodóvá tett. Istennek adta a dicsőséget. Ebből mi következik? Mikor adja egy ilyen látogató Istennek a dicsőséget? Hát ha olyan a vendéglátója, aki ugyanezt teszi. Aki semmilyen magatartásával nem hirdeti azt, hogy ez az én folyóm, ez az én vagyonom, ez az én országom, ezt az én bölcsességem tette nagyjá. És én. És mindenki más csak a 28. sorba ülhet, beleértve az Istent is, ha egyáltalán beülhet egyetlen egy sorba. Tehát ugye onnan látjuk, mert egyébként egy látogató soha nem azt mondaná, hogy az az Isten legyen áldott, aki ilyen uralkodóvá tette Salamont, hogyha maga Salamon az egész lényével, cselekedeteivel, szavaival azt sugározta volna, hogy ő ennek a hatalomnak, ő ennek a világosságnak a forrása. Nem. Ő az egész lényével azt sugározta, hogy mindezt Istennek köszönheti. Tehát egy alázatos, egy méltányos, egy nagylelkű, egy népét igazságban, jólétben tartó uralkodót látunk. Na hát ma is azt hiszem minden ország ilyen vezetőt kívánna. Tehát akkor azt látjuk, hogy ragyogóan indult az élete. Mi történt ezután? Még egyszer mondom, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy Isten cselekedete hibás volt. Gazdagságot adni egy alázatos embernek lehet. Ha az alázatból viszont kiesik, akkor a gazdagság az hamar átokká tud válni. De az Istennek nem akarata az, hogy bármelyikünk az alázat állapotából kiessék, hanem sokkal inkább az, hogy növekedjen benne. Mi történt ezek után Salamonnal? Hát Salamon elkezdett bizonyos mértékig magában bízni. Ez hihetetlen veszély. Gondoljátok el, hogy a legbölcsebb emberről van szó. Hát ma is ugye közkézen van az a mondás, hogy a bölcs Salamon. Ugye a legbölcsebb embert is el tudta ejteni Sátán, és ennek az alapja az volt, amit a Biblia nagyon szűk szavúan ír, hogy ugye Salamon egy ponton, de hát itt mélyben zajló folyamatok van nekem mögött, ez a látható eredmény volt, ugye Királyok könyvét lapozzuk föl, tehát Királyok könyvét lapozzuk föl, mégpedig a 3. fejezet első versénél, tehát Királyok könyve, 3. fejezet első verse, Királyok első könyve természetesen, 3. fejezet első vers, röviden így tudósít Salamon elhajlásáról, hogy sógorságot szerzett ezután Salamon a fáraóval, az egyiptombeli királlyal, és elvette a fáraó leányát, és hozta Dávidnak városába, még elvégezte az ő házának, az úrházának építését, és Jeruzsálemnek kőfalát körös körül. Tehát ugye, arról tudósít a Biblia a szokásos tömörséggel, hogy Salamon a fáraó lányát elvette feleségül. Hát ugye nyilvánvaló volt, hogy ez nem Isten akarata. Honnan nyilvánvaló ez? És nem csak a fáraó lányáról van itt szó, hanem arról van szó, hogy Isten az Izraelt naggyá akarta tenni. Hogy akarta naggyá tenni Isten az Izraelt? Hát pont úgy, hogy Salamon az uralkodásának az első éveiben élt. Hogy egy szerteágazó világosság áradjon ki, és messze földről, akiket az Isten lelke tud vonzani, jöjjenek a világossághoz az emberek, és vigyék a hírét, hogy ez nem valamiféle pusztán emberi bölcsesség, hanem az Isten által tudunk ilyen módon uralkodni emberek fölött, hogy a javukat szolgáljuk, és nem a saját javunkat. És ezt így akart a naggyá tenni az Izraelt. Hogyha az Istent követik, akkor az Isten áldása által egyébként földi hatalomra is szert tesznek. Nem lett volna az a hadsereg, amelyik elfoglalta volna. De nem úgy akart a naggyá tenni Izraelt, ahogy Salamon, amikor elkezdett a bölcsességében és magában bizakodni, akkor naggyá akarta tenni az Izraelt. Egy király, ugyanis egy világi király, akkor is meg egy uralkodó ma is, vagy vezető ma is. Hogy akar naggyá tenni egy népet? Hát leginkább úgy, hogyha nem ő a föld legerősebb hatalma eleve, már pedig Izraelre ez, bár Salmon nagyon sok fegyvert, meg katonát, meg lovast összegyűjtött, ami szintén a király törvények ellen volt, de így is azért nem lehetett katonai nagyhatalomnak tekinteni. Tehát emberileg hogyan okoskodhatok, hogyha naggyá akarom tenni, tehát be akarom tölteni azt, amit idézőjelbe téve a betöltenét, be akarom tölteni azt, amit az Isten be akar tölteni Izraelre, hogy naggyá lesz ez a nép. Hát ugye úgy, hogy a környező legnagyobb hatalommal én dinasztikus kapcsolatokat építek ki, szövetséget kötök. Tehát ebben, hogy a fáraó lányát elvette, nem csak az volt, hogy kötött egy tiltott házasságot, tehát már önmagában ez is elég lett volna. Hanem emögött álló szándék az volt, hogy a térség legnagyobb hatalmával köt szövetséget, és ezt a szövetséget megpecsételi azzal, hogy elveszi a legnagyobb hatalom uralkodójának a lányát. Két durva hiba egymás után, egymást szorosan követően. Tehát két durva hiba együtt. Ugyanis az Isten senkit nem hatalmazott fel arra, őket se, de minket se, hogy olyanokkal kössünk szövetséget, a mi esetünkben mondjuk közeli barátságot, akik nem félik az Istent. Mert a rossz házasság után a közeli rossz barátok tudnak lenni a legrosszabb befolyással az emberre. De Salamon elkövette az első legrosszabbat is. Ugye olyan házasságot kötött, amelyen nem lehetett az Istennek az áldása. Tehát Salamon elkezdett emberi bölcsességben bízni. Hányszor visszaköszön ez a Bibliából, hogy valaki, aki őszinte hívője, követője az Istennek, emberi bölcsességgel akarja az Isten akaratát megvalósítani. Jákob? Esetleg? Ugye? Jákob tudta, hogy mi az Isten akarat? Tehát nyilván elmondták a szülők, hogy a másodszülött lesz az lelki elsőszülött. Hát azt a valósítsuk meg, nem? Mi sem egyszerűbb ennél. Hát megvalósítjuk, gondoskodunk róla. Majd mi elintézzük emberileg, hogy tényleg én legyek az elsőszülött. Meg lett az eredménye? Meg. Hát nem egészen az, amit, ahogy az Isten szerette volna, meg lett egy bizonyos eredmény, ami rengeteg keserűséggel járt. Salamon esetében is meg lett ez az eredmény. Tehát tulajdonképpen a házasságával is, meg a tiltott szövetség kötésével is súlyosan áthágta az Isten akaratát. A Proféták és Királyokból így olvasnék erről egy hosszabb szakaszt, azért ne jegyetek meg, nem egy egész fejezet lesz. Mialatt Salomon az Izraeltől délre elterülő hatalmas birodalommal kapcsolata erősítésére igyekezett, tiltott területre merészkedett. Nézzétek meg, nincs szó még a házasságról. Már ez is tiltott terület volt. Hogy ilyen módon gondolkodok, hogy egy Isten nem félő nemzettel kötök szövetséget. Sátán tudta, hogy mit eredményez az engedelmesség. Salamon uralkodásának első, mit eredményez az engedelmesség. Salamon uralkodásának első éveiben, amelyek bölcsessége, nagylelkűsége, egyenessége folytán dicsőséges évek voltak, Sátán igyekezett őt olyan hatásoknak kitenni, amelyek alattomosan aláásták elfűségét és elszakították Istentől. Nagyon ritka Sátánnak az a módszere, hogy ajtóstól berunt a házba. Legtöbbször alattomban aláássa az elveket. Rávesz minket kisebb-nagyobb engedmények tételére. Tehát itt is ez történt. Az ellenség kísérlete sikerre járt, ezt a következő leírásból tudjuk, Salamon veje lett a fáraónak, Egyiptom királyának, mert elvette a fáraó lányát, Dávid városába vitte. Emberi szemszögből nézve ez a házasság, bár ellentétben állt Isten törvények tanításaival, áldásnak tűnt, mert Salamon pogány felesége megtért, és vele együtt imádta az igaz Istent. Azon kívül a fáraó figyelemre méltó szolgálatot tett Izraelnek azzal, hogy meghódította Gézert, a kánaitákat pedig legyilkolta, majd leányának Salamon feleségének adta, ugye a meghódított város nász ajándékul. A város Salamon újjáépítette, és az alaposan megerősítette királyságát a földközi tenger partvidéken. Tehát minden jó, nem? Vagy jónak tűnik? A fáraó lánya megtért, együtt imádta Salamonnal az Istent, a birodalom megerősödött, nem kicsit, minden jó. Tehát jól működnek az emberi dolgok. Eleinte. És mi történt utána? Salamon azonban azt a rendelkezést, amelyet Isten hozott népe tisztasága megőrzésére, meggondolatlanul áthágta akkor, amikor pogány nemzettel lépett szövetségre, és ezt az egyességet a bálványimádó hercegnővel kötött házasságával pecsételte meg. Az a reménye, hogy egyiptomi felesége esetleg megtér, csupán gyenge mentség volt bűnére. Az irgalmas Isten egy ideig hatástalanította ezt az iszonyatos botlást. Tehát ezt a kettős botlást. Pogány nemzettel köt szövetséget, és bálványimádó feleséggel megerősíti ezt a szövetséget. Tehát egy ideig hatástalanította ezt az irgalmas botlást, a király pedig bölcs intézkedéseivel fékezhette volna, ha nem is egészen, de nagy mértékben a gonosz erőket, amelyeket meggondolatlansággal működésébe hozott. Salamon azonban kezdte szem elől téveszteni hatalmának és hírnevének forrását. Amint hajlamai befolyásolták értelmét, önbizalma nőtt, és az Úr szándékát a maga választotta úton igyekezett végrehajtani. Hát mennyire sokszor látjuk ezt az Isten hívő népénél. Olykor magunknál is. Emberileg meggondoljuk, hogy mi lenne a helyes, és jónak látjuk az utat, és véghez visszük a dolgot. És nem vesszük tudomásul azt, hogy sokszor az ilyen jónak látszó utak végül halálra vezető utakká válnak. És bizony Salamon életében is ez történt, mert utána azt olvassuk a Bibliából, hogy nem állt meg itt Salamon, hanem egészen megdöbbentő módon azt olvassuk, hogy Salamonnak lett több száz ágyasa és felesége. Több száz. Tehát nem 2, 3, 4, 5, nem mintha 2 helyes lenne, vagy 3. Vagy az, hogy valaki szeretőt tart a felesége mellett. Több száz. Na most bizonyára az én értelmi képességeimmel van probléma, de én komolyan küzdök azzal, amikor mondjuk heti 1 órán van egy osztályban, mert van ilyen, fizikából heti 1 óra van a 7. osztályban. Komolyan küzdök vele, hogy megtanuljam a neveket. És olykor nem sikerül még fél év vagy egy év alatt se. Hát képzeljétek el, a diák meg azzal küzd, hogy heti 1 óra, amit előző héten mondtunk, azt a következő hétre már is felejtette. És ez így megy hétről hétre, egészen a tanévnek a végéig. Tehát biztos velem van a probléma, de egy osztályban nincsenek több százan, csak mondjuk 30-an. Na most képzeljétek el, hogy most a férfiak, de hát a nők meg elképzelték férfiakkal, hogyha lenne több száz feleségetek, vagy több száz férjetek, hát ugye nem tanácsolom, hát már a nevek megjegyzése is gondot okozna, nem? És akkor még nem beszéltünk semmiféle mélyebb emberi kapcsolatról. Mi látszik ezen? A bűnnek az irracionális volta. amit itt fejtegettünk elég sokat a szombatiskolában is, hogy már nem értettük. Mert azt mondjuk, hogy elsőre még megértettük, hogy miért csinálta így a fáról, még másodikra is, harmadikra is. De amikor már elment és saját szemével látta, vagy követeket küldött, és azok beszámoltak róla, hogy mi történt. Hogy ott nem volt csapás, csak rajtunk volt. És amikor már a varázslók se tudták utánozni a csapásokat. Sőt, amikor már rajtuk is megjelent a csapás. Mert már magukat se tudták megvédeni. Hogy akkor miért nem tért észre? Ugye a bűnnek van egy irracionalitása, és ez nem kell az, hogy valaki véglegesen megkeményedjen a bűnbe. Salamon itt nem keményedett meg véglegesen. Még megszólítható volt. De a bűnnek van egy ilyen irracionalitása, hogy egyszerűen nincs értelme ennyi házastársnak, szeretőnek. Hát nem lehet őket szeretni. Csak ugye ez nem úgy működött, hogy mindenkit, akit talált éppen feleségűvel, hanem úgy, hogy újabb dinasztikus házasságokat kötött. Meg hát nyilván voltak olyanok is, amikor egyszerre nem egy embert vett feleségű, mert ha ez így lett volna, akkor az egész földdel dinasztikus házasságokat kötött volna már. Tehát van egy irracionalitása a bűnnek, amit semmivel nem tudsz megmagyarázni. Nem lehet emberi épésszel se megmagyarázni, hogy mi volt ebben a jó, mi volt ebben a helyes. És ami döbbenetes a bibliai leírásban, hogy azt olvassuk, főleg azután döbbenetes, hogy a felesége megtért és eleinte együtt imádta Salamonnal az Isten, azt olvassuk, hogy Salamont időskorára a feleségei az ő szívét elhajtották az Istentől. Tehát, hogy az történt, amitől mindig is óv a Biblia, és ezért nem támogatja az Isten a hívő-nem hívő házasságot, mert az esetek elsöprő többségében sajnos, mivel hogy mi rosszra hajlunk, ugye a rossz fog győzedelmeskedni, és nem ad jó. Mert ez fordítva lenne, akkor az Isten nem, hogy tiltaná az ilyen házasságot, hanem kötelezővé tenné. Hát, hogy kötelezővé nem tesz semmit, de ajánlaná. Azt ajánlaná, de nem ezt teszi. És ugye Salamonnál beértek ennek az iszonyatos gyümölcsei, hiszen bálványimádásba vitte a népet is. Tehát ilyenkor ugye nem csak arról van szó, hogy magam romlok meg, hanem amilyen kihatásom van másokra, őket is rossz irányba viszem. És mivel Salamon uralkodó volt, ezért az egész Izrael gyakorlatilag Salamon uralkodásának nevezzük a második szakaszában, bálványimádásba merült. És ennek az oka a király hite hagyása volt. Mégpedig olyan bálványisteneknek is építetett templomot, amely bálványistenek áldozatokat, emberi áldozatokat követeltek. Hát egészen megdöbbentő, hogy hova fakult az a tiszta színarany, ami volt eredetileg. És mi volt a legmélyebb ok? Mit olvastunk itt? Elveszítette szem elől a bölcsessége forrását. Elkezdett a saját értelmében bizakodni. Tudjátok, mi az érdekes ebben? Hogyha visszalapozunk Ezékiel 18. fejezetéhez, az alapigénkhez, akkor ott a 18.23-nál látunk egy hivatkozást, ott nincs odaírva, hogy melyik könyv, tehát ugyanez a könyv, 33.11. De szerintem nyilván sokan vagytok, akik fejből is tudták ezt, hogy a 33. fejezetben is szól valami ilyesmiről Ezékiel könyve. És hogyha a 33.11-től elkezdjük olvasni az igét, akkor eljutunk a 13. versig, és a következőképpen szól Ezékiel 33.13. Mikor ezt mondom az igazról, élvén éljen, és most figyeljünk, és ő bízván igazságában gonoszságot cselekszik. Ugye akkor a folytatáshoz hasonló, mint amit eddig olvastunk. Bízván igazságában. A bízván szó helyén egy olyan szó is, olyan szó van, ami azt is jelenti, hogy elbízva magát. Tehát itt pont ez történt Salamonnal, elbízta magát. Előbb-utóbb szem elől veszítette bölcsességének a forrását, és iszonyatos mélységekbe merült Salamon. De a legnagyobb mélység, nem mintha nem lenne elég nagy mélység az, hogy bálványimádásba vitte Izraelt, és olyan bálványisteneknek épített templomot, akik emberáldozatokat követeltek, hát ez borzasztó. Tehát az a Salamon, akiért messze földről több ezer kilométerért eljöttek. mert olyanok voltak a hírek, és még a híreket is felülmúlta. Ez a Salamon idejutott. De még ennél is veszedelmesebb, és jobban mutatja azt, hogy ez a megromlás, ez nem csak idézőjelbetéve külső volt, hanem belül is tönkrement Salamon. Ugyanis azt látjuk, hogy amikor Salamon meghalt, és az utódlás kérdése felmerült, akkor jöttek követek, és azt mondták a követek első körben, hogy te azért kisebbítsd meg azt a terhet, amit a te atyád Salamon rakott ránk. Ez mire utal? Hogy Salamon a méltányos, nagylelkű uralkodóból, aki tényleg úgy uralkodott, mint ahogy a dánieli fa látomásban Nabukodonozor kapta, hogy a fa ágain és a fa árnyékában élelmet és védelmet találtak a madarak, a vadak, stb. Tehát, hogy gondoskodott, mint istenfélű uralkodó a rábízott nemzetről, az egy nemzetét kiszipolyozó zsarnok uralkodó volt, aki tönkretette a nemzetét. Teljesen kifordult önmagából. Ilyen az, amikor az istenfélelem elhagyja az embert. Nem rögtön ilyen, ő se rögtön lett ilyen. Azt olvastuk még itt, hogy bölcs intézkedésekkel, ha ezután visszatért volna az Istenhez, ezen kettős ballépés után, bölcs intézkedésekkel még fékezhette volna az így mozgásba hozott gonosz erőket. Gondolunk-e mi erre, amikor letérünk az Isten útjáról, hogy mozgásba hozzuk a gonoszságnak az erőit. De bölcs intézkedéssel ez még fékezhető lett volna, de nem bölcs intézkedéseket hozott, hanem még mélyebbre süllyedt a bűnben. Tehát megtapasztaljuk azt az igeverset, annak az igazságát, hogy, na de itt nem maradt meg, hála az Istennek, hogy mi történik akkor az igazságától valaki elhajol. Hát Salamon így megmaradt volna, akkor elvész. Ezt az utat járta be Saul király. Hanem viszont azután mi történt? Olvasunk arról a Bibliában, hogy az Isten megfenyítette Salamont. Azért ekkora bűnöket elkövetni, nagyok voltak ezek a bűnök? Hát nagyon nagyok. Tehát emberileg is egy magából kifordult zsarnok iszonyatosan gonosz uralkodóvá vált, és a népét is belevitte a bűnbe. Hát ezeknél nagyobb bűnöket egy uralkodótól elképzelni nem nagyon lehet. És akkor azt gondolnánk, hogy hát az Isten biztos részrehajló, ha Salamon nem fenyítette meg. Na, de az írásban azt olvassuk, hogy az Isten nem részrehajló, nem személyválogató. Olvasunk akkor arról, hogy Salamont megfenyítette az Isten? Hát olvasunk, ugye Királyok könyvében. Salamon néve egyébként mit jelent? Csak úgy, hogy gondoljuk el, hogy az mit jelent az a név. Csak azért tudjuk értékelni, hogy mit jelent a fenyíték. Aha, békesség, igen. Ugye? Mit is mondott Dávidnak az Isten, amikor templomot akart neki építeni, Dávid? Nem te fogsz nekem templomot építeni, mert hadakozó férfiú vagy, sok vért ontottál. Hanem ki fog nekem templomot építeni? A te fiad? Salamon, mert ő a békességnek az uralkodója lesz. Olvasunk abban az időben háborúkról Izrael és más nemzetek között, amíg Salamon istenfélelemben kormányozta az önépét. Nem olvasunk. Viszont Királyok első könyvében, a 11. fejezetben olvasunk ilyesmiről, tehát Királyok első könyve 11. fejezetében olvasunk erről, hogy Salamon bizony fenyítéket is kapott az Istentől, mégpedig nézzük meg a 11-től 13. verset. Mondta azért az Úr Salamonnak, miután ez történt veled, és nem őrizted meg az én szövetségemet és az én rendeléseimet, amelyeket parancsoltam neked, elszakasztom tőled az országot, és adom a te szolgádnak. Mindazonáltal, amíg élsz, nem cselekszem ezt Dávidért, a te atyádért, hanem a te fiadnak kezétől szakasztom el azt. Ugye ez majd a későbbi következménye lesz, ami tehát nem az ő életében történik meg, hanem a fia életében. Tehát egy Izrael ketté szakad. Tehát amiatt, hogy egy király, aki jól indult hiteadjásba, mert utána ilyen történelmi következménye lettek. És utána, persze azért, mert az Isten ezeket nem hárított el. És utána a 13. versben a következőt olvassuk, de ugye, ja igen, azt elolvastuk már, de nem szakasztom el, lényegében elolvastuk már a birodalmat, hanem egy nemzetséget adok a te fiadnak Dávidért, az én szolgámért, Jeruzsálemért, amelyet magamnak választottam. És utána pedig a 14. verstől kezdve olvassuk az azonnali következményeket, amikor is az Isten ellenséget támasztott Izraelnek. Ugye ezt kellett az Istennek most valami ilyet elkövetni, hogy támasztok ellenséget? Vagy Izraelt mindig ellenséges népek vették körül, és inkább megfékezni kellett őket. Hát inkább ez utóbbi történt, hogy mindig ellenséges népek vették körül, és meg kellett fékezni őket. Az Isten nem egyszer meg is tette ezt. Például a zarándok ünnepek. Hát el tudjátok képzelni, minden épkézláb hadakozó férfi, és persze nem csak férfi, felment Jeruzsálembe. Az ország minden része, Jeruzsálem környékét kivéve, védtelenné vált. Miért nem olvasunk arra, hogy ilyenkor nagy támadások következtek be? Hát mert az Isten akaratán járok, az Isten védelmére számíthatok. Az Isten betartja az ígéretét, nem úgy, mint olykor mi. És a 14. verstől kezdve, amit olvassátok el, arról olvasunk, hogy többször is, több ellenség is támadt Izraelre. Tehát a békesség uralkodójából mi lett? A háborúk, a békétlenségnek az uralkodója. Tehát az Isten megfenyítette Salamont, és ilyen látványos módon, hogy az az ember, aki a béke miatt, a békesség szeretete miatt és megvalósítása miatt építhetett templomot az Istennek, nem Dávid, az az ember végül ugyanúgy háborúzott, ahogy az apja. Csak nem az Isten által kijelölt háborúkat vívta, hanem az ő bűne következményének a háborúit vívta. És Salamon, hála az Istennek, magába szállt. Honnan tudjuk ezt, hogy Salamon betöltötte az Ezékiel verseknek azt a részét is, hogyha valaki gonoszságot cselekszik, de utána megtér az ő gonosz útjaira és igazságot cselekszik, akkor élvén éljen. Ugye a Prédikátor könyvéből tudjuk, ugyanis most gondoljátok el a következőt. Salamonnak az uralkodása első szakasza vajon boldog volt? Biztosan. Hát biztosan az volt, mert az Istennel, ha valaki jár, az még akkor is, hogyha nélkülözései vannak, még akkor is az egy boldog élet. És mi történik, amikor nem jár az Istennel? Az ebből származó boldogságot elveszíti. Na de ilyenkor az ember beletörődik abba, hogy hát most már nem vagyok boldog. Nem, hanem mit csinál? Keres boldogság forrásokat másút. Ahogy Krisztus mondja, ugye repedezett kutakhoz jár, amelyek nem oltják a szomjat. Tehát ugye e világnak a boldogság forrásait keresi. Figyelj, nem arról beszélek én, hogy e világnak nincs az Isten által jóváhagyott boldogság forrása, amit elfogadhatnánk úgy, hogy attól még istenfélők maradunk. Dehogy nincs. Ezt erről is beszél a Biblia, csak én most nem erről beszélek ma. De ő miket keresett? Hát először is bölcs volt, ugye azért maradt azért neki bölcsessége, csak látjuk ezt a bölcsességet, rosszul is lehet használni. Ugye bölcs volt, ezért tudományokkal is foglalkozott. És mit olvasunk Prédikátor könyve elején? Hogy ez hiába valóság. Refrénszerűen visszatér mindig ezt, hogy ez hiába valóság. Mivel király volt, megvolt a módja annak, hogy foglalkozik építkezésekkel is. És arról is mit állapított meg? Hát ez is hiába valóság. Így van? Gyűjtött kincseket is, nem keveset, hatalmas mennyiségű ezüst volt, aranyból is olyan sok volt, hogy ezüstben meg annyi volt, hogy ezt már nem számolta senki Jeruzsálembe. Óriási mennyiségű kincset így gyűjtött. Az, hogy a királytörvények teljesen más mondtak, az egy dolog, de hát ennél még sokkal mélyebbre süllyedt Salamon. Ez sem hozott neki boldogságot. Most azért rossz dolog tudománnyal foglalkozni, az bűn? Nem. De ha bálványt csinálok belőle, és abban reménykedek, hogy az boldogság utáni vágyamat azt tölti be, amit amiatt vesztettem el, hogy az Istentől eltávolodtam, akkor már bálványjá válik. Építkezni bűn, hasznos dolgokat építeni? Hát nem. De hogyha Az Istentől eltávolodva az elveszített boldogságot így akarom pótolni, akkor az is bárvánnyá fog válni. Tehát mai modern szóval mit csinált Salamon? Pótcselekvéseket. Az elveszített boldogságát nem úgy akarta visszaszerezni először, hogy visszatér az Istenhez, hanem úgy, hogy e világ repedezett kútjához ment. Csak mivel ő király volt, ezért sokkal több lehetősége volt erre, mint nekünk, illetve kicsit mások is voltak ezek a lehetőségek. De nehogy azt higgyük, hogyha mi eltávolodunk az Istentől, nem kísérletezünk ugyanezzel. Csak legfeljebb, mivel nem olyanok az anyagi lehetőségünk, mi nem fogunk építkezni mondjuk, tehát nem rakjuk tele Budapestet szebb-nészebb épületekkel, mert nem lesz rá pénzünk, de más dolgokat fogunk tenni. Amik ugyanígy azt hivatottak pótolni azt a boldogságot, nyugalmat, szeretetet, amit az Istennel való közösségben megtapasztaltam, de elvesztettem. És Prédikátor könyvének a már maga ez is, hogy ki jelenti ezekről, hogy ez hiába valóság, ez is hiába valóság. Ez olyan, mintha azt mondaná Salamon, hogy tudományokat is kutattam, de nem találtam meg azt a békességet és boldogságot, amit kerestem. Ugye építettem is, azzal se találtam meg a békességet, boldogságot, amit kerestem. Kincseket gyűjtöttem, azzal se találtam meg a békességet, boldogságot, amit kerestem. Már ez is mutatja, hogy Salamon a megtéréskor írta ezt a könyvet már, amikor újra megtért az Istenhez, és ugye a Prédikátor könyvének ugye mindenki ismeri az egész Prédikátor könyvnek gyakorlatilag az összefoglalóját, a summázatát, a 12. fejezet 15. verset. Ezt azért olvassuk fel szó szerint. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga. Nézzetek meg, nem azt mondja, hogy tartsd meg az Isten parancsolatait. Hanem az Isten parancsolatainak megtartása egy valódi Isten félelemből fog következni. Annak viszont alfája az, hogy az Istenre támaszkodok. Tehát ezekben az igeversekben se a cselekedetek általi megigazolás van benne. Mi a tanulság a Laodicea népének ebből? Ugye, mert ha úgy tetszik, akkor ez egy Laodicea üzenet volt, csak olyan, mintha itt volnék én, itt van a Laodicea üzenet, és nem így megyek, hanem így. Ugye egy jó nagyot kerülve. Tehát nem úgy megyek el Debrecenbe, mondjuk Budapestre, hogy elindulok keleti irányba, elindulok nyugatra. Hát úgy is el lehet érni, egy kicsit hosszabb lesz az út. Ugye az a tanulság ebből, hogy Laodicea népéről, azaz rólunk, és azt mondja az ige, hogy nem látjuk a mi valóságos állapotunkat. Ő se látta Salamon sem, amikor egyre mélyebbre merült, egyre kevésbé látta. És ad az Isten tanácsokat, hogy hogyan világosodhatunk meg az ő kegyelme által, de most nem ezekre a tanácsokra helyezném a hangsúlyt, hanem arra az egyetlen tömör kívánalomra, isteni reményre és isteni akaratra, hogy légy buzgóságos azért, és tér meg. És ott a metanoia szó szerepel a megtérés helyén a Laodicea üzenetben, ami azt jelenti, hogy az az első nagy megtérésre alkalmazza ezt a szót, nem az egyes bűnökről való megtérésre. Tehát azt mondja a nekünk szóló üzenet, hogy a meglangyosodás az olyan mértékű, legfeljebb nincs több száz feleségem. Tehát nem, mert máshogy is meg lehet langyosodni, nem csak több száz feleséggel, vagy több száz férjel adott esetben. Tehát ugye olyan mértékű a langyosság, hogy ez gyakorlatilag az Istennel való szövetség felbontása már majdnem. Mert azt mondja az ige, hogyha ugye ebből az állapotból mi meg nem térünk, akkor ott jövő időben vagy ki foglak vetni téged az én számból. Tehát ugye a Laodicea népének ezek szerint alapvetően hányszor szükséges megtérni? Hát egyszer optimális esetben megtértünk, és akkor lettünk az Isten népének tagja. És ezek szerint még egyszer. És mi történt Salamonnal? Kétszer. Tehát ebben az az evangélium Salamon történetében, nekünk legelsősorban, hogyha az Isten népe szóba állna, legelőször én, ezzel, hogy újra meg kell térnem az Istenhez, mert meg kell látnom azt, hogy az első szeretetem az már valahol a messzi múltnak a ködébe vész, akkor erőt meríthetek abból, hogy igen, van lehetőség kétszer megtérni az Istenhez. Van lehetőség jó indulásból, ha nagy mélységbe kerültem, és újra visszatérni az Istenhez, hiszen Salamon élete ilyen szempontból is jelent nekünk egy evangéliumot. És egy másik szempontból is mutat egyfajta, hogy is mondjam, az orvosok ugye azt szokták mondani, hogy a diagnózist kell felállítani, és utána kell elkezdeni gyógyítani a beteget, mert lehet fordítva is, csak annak valószínűleg nem sok eredménye lesz. Na most a diagnózis felállítása az valóban ez, hogy felismerjük azt, hogy az első szeretetünk és az Istennel való szoros kapcsolatunk az nagyon-nagyon meglazult. És akkor utána azt a gyógyszert használjuk fel, amit a Biblia mond, és akkor ebből mi erőt kapunk arra, hogy a Salamonnál is mi is megpróbálkozunk azzal, hogy pótoljuk a boldogságot, amit elveszítettünk. Mi is, ha őszinték vagyunk, rájövünk arra, hogy ez nem pótolta ezt a boldogságot, és akkor előbb-utóbb majd kopogtatunk annál, aki ugyanazt a boldogságot tudja nekünk adni, amit adott először is. És igen, másodszor is lehetőségünk van megtérni, amiképpen Salamonnak is lehetősége volt, csak ehhez viszont nem a pótszerekhez kell mennünk, nem a világi boldogságforrásokat kell keresnünk, hogy hát ha az pótolja az Isten helyét az életünkben, hanem újra az élő Istent kell keresni. És erre bátorítanék mindenkit, hogy imádságban, ha nem látjuk, vigyük Isten elé azt, hogy a mi meglangyosodásunk, mert a diagnózis talán ismerjük ugye a Laodicea üzenetből, az a diagnózis, hogy meglangyosodtunk, és hogy egy forró első szeretetre volna újra szükségünk. Hogy vigyük Isten elé, hogy ez konkrétan a mi életünkben hogyan érhető tetten. Mert az egyik, ami Salamon életében is mutatja azt, hogy eltávolodott az Istentől, hogy először csak kisebb, utána egyre nagyobb bűnök jöttek be az életébe. És a mi életünkben is ugyanígy ezek árulkodó jelek lehetnek, hogy visszatérhetnek esetleg régebben legyőzött bűnök az életünkbe. Ez árulkodó jele lehet annak, vagy esetleg megjelennek újak. Ez árulkodó jele lehet annak, hogy eltértünk az Isten akaratától, és hogy a széles úton járunk. És egy másik árulkodó jel. Miért is jött Elséba királynője? Mert Salamon kirít az uralkodók közül. Magasan kiemelkedett, mint egy világító torony a homokba szólt izzó közül. És messziről feltűnt, hogy ő nem úgy uralkodik a népén, ahogy más uralkodók. Tehát egy másik árulkodó jel, hogyha én az esetek elsőprő többségében, az életem különböző helyzetében ugyanúgy döntök, mint a körülöttem élő világi emberek, akkor szinte biztos, hogy letértem az Isten útjáról. És ezeket azért mutatja meg az Isten, ezeket a jeleket, hogy vegyük észre, és menjünk hozzá, hogy nála találjuk meg a gyógyulást. Ne a tudományban, ne az építkezésekben, ne a szerzésben, és így tovább, hanem abban, aki először is meggyógyított minket a vakságunkból, és másodszor is akarja, és képes ezt megtenni. És én ezt kívánnám mindenkinek, hogy ne hagyjuk abba az imádságot addig, amíg az Isten konkrétan meg nem mutatja. Kivéve akkor, hogyha tudjuk eleve. Amíg konkrétan meg nem mutatja, hogy hol van a hiba bennünk, hol vannak a hibák, hol vannak a gyógyítani való helyek, és hol van az az első szeretet, amit mindannyian megtapasztaltunk. Nem létezik, hogy ne emlékeznénk rá, mert az értelmünk az azért helyén van. De ne hagyjuk azt, hogy ez csak emlék legyen, hanem ez legyen a cél, amit újra elérünk. Ámen. Mennyi édesatyánk, Urunk Istenünk! Hálásan köszönjük néked, hogy megörökítetted a Bibliában Salamon történetét, és köszönjük néked azt, hogy nekünk is lehetőségünk van újra teljes szívünkből te hozzád térni, miként tette azt az egységes Izraelnek a harmadik királya. Add meg nekünk, Urunk Istenünk, azt a kegyelmet és világos mennyei látást, hogy felébredjen bennünk az a vágy legelőször is, hogy újra abban az első szeretetben akarunk járni, amikor minden könnyű és egyszerű volt az életünkben. Mert igazából egy dologra kellett figyelni, hogy mi az Isten akarata, és ahhoz bölcsességet, erőt és hatalmat kérni, hogy ezt betölthessük. Hogy nemet mondhassunk természetünk hiába való kívánságainak. Mert ez az út valóban könnyű volt, mert nem ezernyi dologra, hanem egyedül a te szavadra, a te vezetésedre kellett figyelnünk. Urunk Istenünk, mi is kiestünk ebből az első szeretetből, legalábbis az írás ezt mondja rólunk, mert hiszen sokszor mi magunk nem látjuk így magunkat. Nem látjuk azt a mély repülést, ami nyilvánvaló Salamon életéről szóló bibliai leírásban. Talán úgy gondoljuk, hogy magunk nem vagyunk olyan mélységben, mert nincs több száz házastársunk, nem építünk bálványtemplomokat, de valóban nincsenek bálványaink. Valóban nincsenek pótcselekvéseink, amelyek voltak Salamonnak a tőled való elszakadás idején. Légy velünk, Urunk Istenünk, és világosíts meg minket, add, hogy felébredjen bennünk a vágy, hogy bármennyire fájdalmas is, szembesülni akarjunk a pontos állapotunkkal, nem azzal, ahogy mi látjuk magunkat, hanem azzal, ahogy te látsz minket. Még akkor is, hogyha fáj ezt meglátnunk, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy ez a vágyakozás, ez te általad felébredjen bennünk, és ne nyugodjunk addig, amíg amennyit meg akarsz mutatni, megmutatsz a valós állapotunkból. És akkor válasszuk azt, mert ezért imádkozunk most, hogy bár a választás, a döntés a mi hatalmunkban van, de a jóra te késztetsz minket, hogy kapjuk meg azokat a késztetéseket, a szükséges fenyítékeket, amiknek hatására újra a széles út helyett a keskeny utat választjuk, és pedig életünk minden területében. És add meg nekünk azt a kegyelmet is, Úrunk Istenünk, hogy ebben a küzdelemben álhatatosak legyünk, hogy amikor kigyógyultunk az egyik általad megmutatott hibánkból, vagy az egyik mi általunk is ismert hibánkból, akkor ne álljunk meg itt, hanem folytassuk ezt az utat tovább. Hogy legyünk olyanok, mint az igében, hogy az igaznak olyan a világossága, amilyen a hajnal fénye is majd világosodik egészen a teljes délig. Add meg nekünk ezt a kegyelmet, hogy mi is így járjunk, hogy egészen a teljes délig világosodjunk, és úgy győzzünk a mi helytelenségeink fölött, ahogy te győztél, mindenkor az Atya akaratát keresve, és nem pedig a saját kívánságainknak engedve. És köszönjük néked, hogy ehhez a győzelemhez segítesz minket, és megmutattad a Salamon életében, hogy igen, lehetséges másodszor is újra megtenni te hozzád. És köszönjük, hogy mivel te nem vagy személyválogató, velünk is, ha mi is úgy akarjuk ezt, megcselekszed. Ámen.